ahol először a Budapest Tánc Együttesben táncolt, majd szabadúszóként számos helyen tanított, alkotott. Vendégem Kocsis Enikő, harangozó gyuladíjas táncművész, koreográfus, táncpedagógus, a Fitos Dezső Társulat művészeti vezetője, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész címmel tüntettek ki. Várja Önöket a beszélgető társ, Babucs Kriszta.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 15. utolsó fejezet. Tauzan Róbert utazása Magyarországban 1793.
1793. május 5-én útra keltem Bécsből, és Vimpácnál átmentem a Magyar Vámon. Útközben a stájerországi Mária Celbe zarándokló férfiakkal, asszonyokkal és gyermekekkel találkoztam. Este felé Sopronba érkeztem. Sopron ódon és szabálytalan város, de azért elég csinos házat láthatunk úgy a bel, mint a külvárosokban. Télen igen sok nemes szokott itt tartózkodni. Lakosai szám szerint mintegy 12 000-en igen élénk kereskedést űznek. Gróf Széchenyi igen barátságosan és nyájasan fogadott. Családjában alkalmam nyílt megfigyelhetni, hogy a magyar nemesség mély kitűnő nyelvészeti tehetséggel van felruházva. Ugyanis a grófnak 10 éves fiacskája folyékonyan beszélt magyarul, németül, franciául, latinul, olaszul és meglehetősen jól horvátul. Ebéd után a várostól 4 mérföldnyire fekvő Cenkre mentünk. A gróf ugyanis meg akarta mutatni a magyar mezőgazdaságot és falusi életet. A cenki uradalom ugyan igen jelentékeny, de a kastély nagyon roskatag. A grófnak igen szép könyv és térképtára, valamint becses régi pénz gyűjteménye van. Másnap reggel herceg Eszterházinak, a leggazdagabb magyar főúrnak palotájához lovagoltunk. Mivel a herceg többnyire Kismartonban lakik, e székhelye nem a legjobb állapotban van, ugyanis a bútorzat és egyéb berendezés legnagyobb részét Kismartonba vitték. A herceg évi jövedelmét 80-90 000 font sterlingre becsülik. Az 1793-i termés azonban szer fölött jól ütvén ki, ez évben 107 057 font sterling, azaz 1 070 573 forint jövedelme volt. Ezt megbízható és illetékes forrásból tudom. 33 uradalmának kezelési költségei 36 745 fontra rúgnak. Ezután a Fertő tó partján tovább haladtunk, és Balf fürdőn át Sopronba értünk vissza. A várostól 5-6 mérföldnyire délnyugati irányban kőszénbánya létezik. A kőszén igen jó minőségű. A bányát csak néhány év óta művelik, jelenleg 12 ember dolgozik benne. Egymás a kőszénára a bányánál 5 penny. A kőszenet különféle előítéleteknél fogva házi tüzelőanyagul egyáltalában nem használják, hanem csak a gyáraknál veszik igénybe. Sopronban búcsút vettem Széchenyi barátomtól, és Fertőszent Miklóson, Bogyoszlón és Égyeden keresztül Győrbe utaztam. Győr csinos és szépen épült város. Lakosainak száma 12-13 ezer. Jó vendégfogadója és kedélyes kávéháza van. A székesegyházat nemrég alakították át. Győrből Tatára, innen pedig Esztergomon, Visegrádon és Szentendrén át Budára utaztam. Lássuk tehát fővárosuk 100 év előtti képét. Mi, ha fővárosunkról, Londonról beszélünk, a három várost egynek tekintjük. Tehát Buda és Pest városokat is egynek tekinthetjük, hiszen csak a Duna választja el őket. A folyamon pedig derék hajóhíd visz át. Pestnek 16 ezer, Budának pedig 22 ezer lakosa van. A legszebb köz- és magánépületek Pesten és a várban vannak. A királyi palota terjedelmes és pompás épületsorozat. A jelenleg kaszárnyának használt rokkantak palotája óriási terjedelme dacára, igen szép és célszerűen berendezett épület. Közönségesen 4000 emberre van számva, szükség esetén azonban kétszer annyit is befogadhat. A kórházakról semmi jót sem mondhatunk. Az egyetemi kórház ugyan kifogástalan, itt azonban csak 12-15 személyre van hely. A városi, vagyis polgári kórház azt hiszem a legrosszabb egész Európában. Ha nem láttam volna, nem hinném el, hogy ilyen is létezik a városban. Épület, bútorzat, szolgaszemélyzet, szóval minden nyomorult, büdös és piszkos. Egy kis dohos szobába 8 ágy volt betuszkolva. Az egyetlen ablak is be volt téve, pedig a hőség különben is elviselhetetlen volt. Az egyetemnek az alapítványokból 20 ezer font sterling évi jövedelme van. Ebből a tanárok fizetésére 4 ezer font sterling jut. A minden egyetemen létező rendes tanszékeken kívül vannak még természetrajzi, növénytani és gazdasági tanszékek is. A természettudományi eszközök és gépminták gyűjteménye elég jó. A természetrajzi múzeum pedig, mely Piller tanár gyűjteményét is magában foglalja, Európának legkitűnőbb elnemű intézményei közé sorolható. A könyvtár igen szép és tágas csarnokban van elhelyezve. Újabb tudományos könyvek csak nem teljesen hiányoznak. Dacára annak, hogy a közönség számára könnyebben hozzáférhető, mint a legtöbb nyilvános könyvtár, mégis kevesen látogatják. A füvészkert is jó, csak hogy igen kis üvegháza van. A csillagda a királyi palota egyik tornyában van elhelyezve. Két színház közül az egyik Budán van. Ez hajdan templom volt, és József császár alakítatta át e célra. A pesti színház igen kicsiny, színpadja nyomorult, díszletei még silányabbak. Mindkettőben közönségesen németül játszanak, azonban néhány év óta egy-két darabot magyar nyelven is adnak elő. Vasárnapokon, valamint nagyobb ünnepeken a közönséget épp úgy, mint Bécsben, heccekkel mulattatják. Midőn ellátványosság szemlélésében én is részt vettem, a porondra egyidejűleg egy vadbikát és egy magyar ökröt bocsátottak ki. Ez utóbbi megtámadta a vadbikát, azonban azonnal földre terítetett. Azt hiszem, a mi angol bikáink már jobban megállották volna a sarat. Ezután következett a medve viadal. Egy kiéheztetett medvét neki uszítottak egy másiknak, melyet gyönge testalkatánál fogva azonnal legyőzött és odujába hurcolt. A fehér jeges medve sokkal mulatságosabb volt. A küzdtér közepén levő kis tócsában kácsa úszkált. Mihelyt a medve a tócsa széléhez közeledett, a ruca a víz felszínén mozdulatlanul megállapodott. A medve erre utána ugrott. A ruca azonban a víz alá bukott. A medve is a víz alá merült, mindazáltal a ruca megmenekült, mert jobban értett a bukdácsoláshoz. Ez egyéb nyilvános mulatság nem igen létezik. Nyáron ugyanis a vagyonosabbak nincsenek a városban. A magyarok az angolokhoz hasonlóan az év nagy részét földbirtokaikon töltik. Télen bizonyára többet élvezhettem volna, mivel ilyenkor tartatnak a bálok, hangversenyek, összejövetelek. A polgárok nyáron a kies fekvésű mulatóhelyekre rándulnak ki, hol vasárnapokon néha bál is van. Kávéházakban nincs hiány. A híd átellenében levő kávéháznak azt hiszem nincs párja Európában. Az igen tágas és gyönyörűen földíszített nagy biliárd termen kívül van még egy külön biliárd terem a nem dohányzók számára. Két vagy három társalgó terme szintén igen díszes. Itt kifogástalan ebédet lehet kapni. A szárazföldi szokás szerint minden rangosztály és mindkét nem együtt van. A púderos kabátos fodrász és a vénkofa épp úgy eljön ide kávézni, mint a báró vagy gróf likőrözni. Mivel Óbuda Szikambria nevű római város helyén áll, föltételezhető, hogy sok római régiséget találnak itt. Bécsben azt mondták nekem, hogy itt külön épületben vannak elhelyezve a pannóniai római régiségek. Ez csak ámítás. A régiségek szégyen teljesen szétszórva heverésznek. A tiszttartó házának tűzfala a legszebb gyűjtemény, mivel a falba néhány igen szép feliratos kő van befalazva. Közelében néhány évvel ezelőtt meglehetős jókarban lévő izzasztót födöztek föl. Ez körülbelül 12 röv hosszú és 10 röv széles. Óbudán kívül még egy római vízvezeték is látható. A római romokon kívül egyéb romok is vannak keletkezőben, azaz a selyemgyár romjai. E nagyszerű épületet néhány évvel ezelőtt építették. A gyár azonban csak egy vagy két esztendeig működött, de 7 vagy 8 év óta szünetel és düledezni kezd. A gyár tétlenségét, valamint a magyar ipar pangását mindenki a bécsi udvarnak tulajdonítja, mivel ez Magyarországot gyarmattá akarja tenni. Éppen ekkor volt a híres pesti vásár, mely 8-10 napig tart. Bécsből ilyenkor igen sok kereskedő jön, és egész boltokat hoznak magokkal. Legfőbb cikkek azonban ló, ökör, juh és egyéb házi állatok. Ezen kívül dohány, melynek legkiválóbb válfajai a szegedi, pécsi és debrői. A kézművesek itt, valamint egész Magyarországon csekély kivétellel németek. Úrnapján nagy körmenet volt, melyben kiváltképpen a különböző céhek vettek részt. A németek közönséges ruhát viseltek, a magyarok pedig nemzeti viseletökben jelentek meg. Utóbbiaknak nem csak szebb ruházatok van, hanem már magukban véve is csinosabb emberek. Azonban hasonlíthatatlanul kevesebben voltak. A magyar nemzeti viselet nagyon drága. Maga a kócsaktól bokréta gyakran néhány Gvineába kerül. A kereskedelem a zsidók, görögök és örmények kezében van. A törökök 1541-től 1686-ig uralkodtak Budán. Ennél fogva azt hittem, hogy néhány török épület maradványt vagy egyéb emléket fogok itt találni. A fürdőkön kívül azonban hosszú uralkodásuknak egyéb nyoma nem maradt fönn. A Rákos mező a pesti oldalon, a várostól 2-3 mérföldnyire terül el. A régi magyarok itt tartották országgyűléseiket, és itt választották királyaikat. Néha 80 000 sátor is volt itt fölállítva. A végzett teljes mohácsi ütközet óta nem tartottak ilyen gyűléseket. E mező folytonosan emlékezteti a magyar nemzetet régi szabadságára. A lelkes magyar nép a szabadság oltárának tekinti, hol vitéz őseik gyakran megesküdtek jogaik védelmére. Ugyancsak a pesti oldalon, mégpedig a Dunához közel emelkedik, egy óriási terjedelmű épület, melyet a magyarok letűnt szabadságuk sírkövének tekintenek. legközönségesebben Bastille-nak nevezik. Ez József császár utálatos és gyűlöletes uralkodása alatt épült, mégpedig a magyar szabadság elnyomására. Céljának és rendeltetésének mi voltát kétségtelenül bizonyítják a kicsiny és szűk szobák. József császár ugyanis előre tudta, hogy az újítások nagy elégületlenséget fognak előidézni, tehát már ideje korán gondoskodott állambörtönről. Június 8-án útra keltem Gyöngyös felé. Útközben Grassalkovics herceg szép palotáját és 60 városát láttam. Gyöngyös után következik Eger, mely egészben véve nem valami szép város, hanem Bora, annál kitűnőbb. Jeles csillagdáját londoni műszerekkel látták el. A püspöki palota kívül rideg, belől pedig szegényes, és minden kényelmet nélkülöz. A síri csend kiállhatatlanul nyomasztó lakhat. Az akadémia gyönyörű épület. A belső berendezéssel együtt 200 000 font sterlingbe került. A tanárok lakásai, a könyvtár, a kápolna és a tantermek díszesek és kényelmesek. Június 16-án tovább folytattam utamat, az ét Hídvégen töltöttem. Másnap Poroszlón mentem át. Itt óriási sóraktár létezik. Délután átkeltem a Tiszán és Tiszafüredre érkeztem. A város, vagyis jobban mondva nagy falu, 4-500 össze-vissza elhelyezett, földszintes, náttetejű házból áll. Lakosai híres nyereg készítők. Az egész helységben az orvoson kívül senki sem tud németül. Innen egyenesen Debrecenbe mentem. Egész napi járóföldön egyetlen falu sincs. Csupán az út közepén láttam egy elég jó csárdát. Micsoda körülménynek köszönheti Debrecen létrejöttét, azt nem tudom. De azt sem fejthetem meg, mi bírhatott rá 30 000 embert, hogy olyan vidéket válasszon magának lakhelyül, hol sem forrás, sem folyó, sem tüzelő, sem építőanyag nincs. Debrecen ugyan városnak neveztetik, és városi jogokkal is föl van ruházva, azonban falunak tekintendő. Ennél fogva talán legnagyobb falu egész Európában. Ha pedig városnak tekintjük, akkor a legutolsók közé kell számítanunk. Jól lehet, lakosai nem a legszegényebbek. A várost sövény veszi körül, a város kapukat pedig tüske és szederbokor borítja. A házak csekély kivétellel földszintesek, náddal födöttek és tűzfallal fordulnak az utcára. Az utcákon kövezetnek hírehamva sincs. Csupán a legélénkebbeken vannak lerakva gerendák a gyalogjárók számára. A lakosság túlnyomó része református. Ezeknek életmódja, sötét ruházata és a tartózkodásom alatt szűnni nem akaró borongó időjárás együttvéve igen rideg benyomást keltettek. E vallás felekezetnek itt van legnagyobb kollégiuma. Az épület szabálytalan, ódon és roskatag. Nagyon hasonlít a mi szegény házainkhoz. A tanulók száma igen nagy. A bennlakók, vagyis a tógátusok 400-an vannak. Ezek közül 80 laknak egy-egy kis szobában, azonban mindenki külön ágyban alszik. A kisebb deákok csak a tanidő alatt tartózkodnak az épületben. A fiatalabb tanulók mintegy 1000-en lehetnek. A tanórák száma 6. Délelőtt 3, délután 3. Mivel csak 4 tanárjog van, 9 tógátus is segítkezik a fiatalabb deákok oktatásánál. Fáradtságokért a tanulók szüleitől némi tiszteletdíjat kapnak. Ugyanis szerény ebédjükhöz egy-egy tál ételt. A tanárok évi fizetése 60 font sterling. A könyvtár az intézettel teljesen összhangzik. Klasszikus, hittudományi és bölcsészeti könyveken kívül alig van egyéb. Ugyanitt 2 vagy 3 elefánt zápfogat, továbbá egy jávor gím koponyát és szarvakat láttam. Ezeket állítólag a Tiszában találták. Végül fölemlítem, hogy az itteni történelem tanár 9 évi előadása után csak a középkor történetéig jutott el. A kollégiumon kívül a városnak legfőbb nevezetességei a debreceni pipa, guba, kenyér és a 4 országos vásár. Ezen kívül a keresett források közé sorolhatjuk még a kerületi tábla, vagyis főtörvényszék tagjainak az igazság eladásából eredő jövedelmét. Nagyon meglepett, midőn Debrecenben 4 vagy 5 olyan úrral találkoztam, kik kedves szigethazámban voltak. A református lelkészek ugyanis körutat szoktak tenni valamely protestáns országban, némelyek Hollandiába, mások Svájcba vagy Nagy-Britanniába mennek. Benedek úr, ki igen jártas a cigány nyelvben, azt állította, hogy Angolországban gyakran beszélt cigányokkal, és igen jól megértette őket. Dr. Veszprémi, a város legöregebb orvosa, egy ideig Edinburgh-ban tanult. Debrecennek tűrhető vendégfogadója van. A városon kívül szőlőkertek is vannak, de nagyon silány bort szolgáltatnak. A lakosoknak körülbelül 4 mérföldnyire kell menniük ivóvízért, követ pedig Tokajról vagy Nagyváradról szállítanak ide. 1793. június 23-án eltávoztam a rideg és komor Debrecenből, és Nagyváradra utaztam. Hajdúbagos és Kismarja közt elterülő egyik mocsár közelében a híres Bocskai egyik vára volt. Kismarján megállapodtunk, és a bírónál ebédeltünk. Nagyvárad Magyarország legszebb városainak egyike, és minden tekintetben Debrecen megfordítottja. Itt mindennek vidám külseje van. Minden házból zene és tánc hallatszott. Szebbnél szebb hintók és kocsik szágoldoztak végig az utcákon, hiszen vasárnap volt, és a lakosok katolikusok. Másnap délelőtt a megyei gyűlésre hívtak meg, hol igen udvarias és előzékeny fogadtatásban részesültem. Ez valóban ragyogó és fényes gyülekezet volt. A nemesek mindnyájan pompás díszmagyarban jelentek meg. A tárgyalások magyar nyelven folytak. Néhány szónok beszéd közben folytonosan bajszát pödörte. 2 órakor mindennek vége volt, és az alispánnál kedélyes ebédre gyűltünk össze. Itt is, mint másutt egész Magyarországon, német konyha, német divat és német szokás az uralkodó. Ebéd előtt és ebéd után mindenki magában imádkozik.
Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 15. utolsó fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben.